Hát most pont egy olyan szakasz jön a műsorban, ahol kicsit nehéz lesz fenntartani az optimizmusunkat, hiszen a szörnyű Los Angeles-i tűzvészről fogunk beszélgetni, és elég ijesztő számok, meg tények
az kerülnek elő. Az elég kifejezés, ez itt nem egy ilyen esetlen poén volt, ugye, amit én észrevettem.
Nem. Jó. De most örülök, hogy felhívtad a figyelmetre. Nem. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva, és hát most pont mondtad, Balázs, hogy ugye azt prognosztizálják ezek a mindenféle hülyeséget állító meteorológusok, hogy ugye még erősebb szerek jönnek, amikkel az a probléma, hogy ugye ha tombol a szélvihar, akkor az pedig nagyon durván tovább terjeszti ezt a tüzet. És ugye itt az egészben nekem az a fura, hogy amikor egy ilyen dolog történik, és mit mondtál, mekkora, akár 500...
50 milliárd dolláros károly írt ma egy bank, amelyik fölmérte a károkat, és volt egy pont, amikor 200 ezer embernek kellett elhagyni az otthonát, tehát 200 ezer embert kellett evakuálni.
Igen, és akkor itt az emberekről beszélünk csak, a természeti károkról, az állatok elpusztulásáról, stb., tényleg az emberi szenvedésről, amit ez az egész okoz, és mégis egy olyan elnököt választanak meg Amerikában, aki a környezetvédelmet egy ilyen akadályozó, a gazdaságot akadályozó dolognak tekinti, miközben hát, tehát ha nem érdekel az egész, nem tudom, hogy, tehát nem érdekel a leég a fél ország, tehát egyszerűen ennek anyagi következményei, tehát hogy az, ha csak a gazdasági szempontokat nézed, akkor ez ugye iszonyatos pénzekbe fog, ez egyre durvábban sok pénzbe fog kerülni, tehát lehet, hogy te keresel pénzt, oké, de közben pedig olyan pénzeket kell elkölteni a helyreállításra, meg arra, hogy egyáltalán tudjunk létezni. Ugye itt is fölmerültek mindenféle megoldások arra, hogy akkor a vaskupolához hasonló oltó rendszereket kell kiépíteni. Na, tehát ez is mekkora pénzekről beszélünk, és akkor is nyilván csak pici területeket lehet majd ezzel megvédeni. Tehát, hogy itt minden jel, nekem ezért durva, minden jel arra mutat, hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy iszonyatosan abba az irányba mozduljon mindenki, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a kárt. Ehhez képest még mindig vannak csodálatosan okos emberek, akik azt gondolják, hogy azért, mert valaki esetleg itt ugye gyújtogatott is, ami borzasztó, és valószínűleg tényleg így van, ezért az egész, az nem csak ez a kamu, hanem az egész klímaváltozás, meg a globális felmelegedés, minden kamu.
Igen, ugye azt mondják, hogy tized annyi csapadék esett az elmúlt időszakban a város környékén. Elzárták a csapot, és hát bekapcsolták a ventilátorokat.
És azt is.
Az űrlézerek még nem is jöttek, és már most ekkora.
Na ez az űrlézerek.
Minden esetre rávilágított több kiadvány részben a Wired egy-egy olyan aspektusára, egy ilyen szörnyű tragédiának, amire első körben nem is gondolnánk. Az első az volt, hogy a vízminőséggel mit csinál egy ilyen tűzvész. Tehát ahogy az ő cikkük fölidézi, volt olyan pont, mit tudom én, január 8-án, amikor a vízügy azt mondta, hogy forraljátok föl otthon a vizet, mielőtt meginnátok, majd volt egy pont, amikor azt mondták, hogy most már semmi nem iható a városban, ami a csapból folyik, mert hogy a tüzek megkárosítottak olyan részben műanyagból készült alkatrészeket, vagy a vízművekhez tartozó infrastruktúrát, ami aztán bekerült az ivóvízrendszerbe.
Ami nagyon ijesztő, járt nálam néhány hete, érdemes visszahallgatni az adást, tényleg nagyon érdekes volt. Dr. Szabó László, aki energetikai szakember, és ő vele beszéltem telefonon, majd valamikor valószínűleg be is fog jönni megint egy újabb adásra pont ezzel kapcsolatban, és ő mondta, hogy itt ez egy nagyon-nagyon komoly problémát jelent. Ő szerinte alapvetően ez okozta az összes tüzet, hogy a nagy szelek miatt ezek a fák gyakran rádőlnek a villanyvezetékekre, ugye a hosszú távú villanyvezetékekre, elszakítják azokat, és ugye ennek a szikrája...
Az még okoz tüzet.
Igen, vagy az eleve az robbantja ki a tüzet, ugye nagy szárazság van az erdőbe, jön a szikra, kigyulladt, és ami még rosszabb, hogy ezek egy sokszor magasan fekvő területek, ahová szivattyúk juttatják el a vizet. De ha nincsen áram, nem működnek a szivattyúk, nem tudnak oltani. Tehát ez még tovább rontja a helyzetet, hogy emiatt nem tudnak oltani. Tehát az egész rendszert újra kell gondolni, hogy hogyan lehet akkor ezt úgy megoldani, hogy akkor ez ne függjön az áramtól, ne tudják mondjuk ezek a vezetékek felgyújtani az erdőt, tehát hogy nem tudom, azonnal lezárjanak. Tehát hogy az egész dolgot újra kell gondolni, megint csak arról van szó, hogy iszonyat mennyiségű pénz. Mert azon nem tudunk.
Földkábel.
Hát földkábel, na de hát el tudod képzelni, hogy az hogy az mit. Tehát, hogy ez az érdekes, hogy ebben az egész klímaváltozásban ez egy annyira egymással összefüggő, nagyon finom rendszer, hogy amire nem is gondolunk, hogy mennyiféle problémát tud okozni, és hogy ebben látszik, hogy nem csak a, nem tudom, kis szigeteken élő embereket érinti, hanem a világ minden területén mindenkit érinteni fog. Tehát, hogy ezzel alól senki sem lesz kivétel.
Márk, arra jól emlékszem, mert néhány évvel ezelőtt, egy vagy két évvel ezelőtt volt egy cikk szintén a Wired-ben arról, hogy hogyan, mennyire fontos részét jelentik a tüzek elleni védekezésben azok az önkéntesek, akik ezeket a különböző alkalmazásokat frissítik mindenféle tűz hírekkel, akármerre is. Ennek hallgatják a tűzoltósági rádiókat, és így tovább, és így tovább. És ha jól emlékszem, volt a cikknek egy olyan része, ami arról írt, hogy korábban az erdőtüzek azok hasznosak és elvártak voltak. Tehát, pontosan. hogy leégett egy erdő, ez a tisztulási folyamatnak a része volt. Hogy van ez pontosan? Mert nem emlékszem rá egész pontosan, de valami ilyesmi rémlik.
Igen, az van, én sem vagyok teljesen tisztában a dologgal, de azt tudom, hogy ugye ezek az indigenous, tehát az őslakos, kaliforniai őslakos indián lakosságnak ez évszázadokra visszamenő hagyománya a rituális tűzgyújtás és égetés. Tehát ők kontrollálták az erdőt, gyakorlatilag az erdő kertészei voltak, eleve segítették ezekkel a tüzekkel, ezeket például a nagy redwood pine-oknak a kialakulását, mert hogy mondjuk kitisztítottak területeket, ahol lett annyi fény, annyi tápanyag, hogy ezek meg tudtak nőni. Tehát ennek volt egy több évszázados hagyománya, meg voltak a mesterei, tudták, hogy hogyan kell ezzel bánni, és direkt ezeket a részeket mondjuk felégették, nem volt akkor mondjuk annyi száraz avar, és ezt egy idő után betiltották, mondván, hogy akkor oké, hát ez nem logikus, ugye erdő tűz veszély van, akkor itt ne gyújtogasson senki, és hát meg háromszorozódott, vagy nem tudom milyen százalékban nőtt meg az erdő tüzeknek a száma, mert hogy ez a gyakorlat, ez eltűnt, és hogy ez is terítéken van, és vannak is helyek, ahol ismét megengedik az őslakosoknak, hogy végezzék ezt a folyamatot, csak hát ott is időközben nagyon sok helyen elveszett ez a tudás, mert hogy egy generáció vagy két generáció kimaradt ezekből a gyújtómestereknek a tudás átadásából, tehát hogy nagyon furcsa, hogy mennyi minden van, amire azt gondolhatjuk, hogy haszontalan, és közben meg hát nagyon nem.
Illetve spontán módon, ha jól tudom, le is állt. Azok a tüzek, amik spontán módon mondjuk egy villámcsapás után keletkeztek, mivel jobban egyben volt az ökoszisztéma, az aljnövényzet, annak a környéknek megfelelően volt kialakítva, kevésbé építkeztünk közel az erdőkhöz, ezért gyakorlatilag nagyobb problémák nélkül utána el is aludtak szépen.
Hát ezzel... és nem olyan, és sokkal nedvesebb volt a talaj, tehát itt megint csak az, hogy a talaj az tökre ki van száradva, nincs ez a mennyiségű eső, van egy csomó invazív növényfajta, ami nem annyira szokta ezt meg, mert ezek az őshonos növények, ezek megszokták a természetes ciklusokban jelentkező tüzeket. Nagyon érdekes, hogyha mondjuk nekem Korzikán tűnt fel ott az őshonos növényzet, nagyon sok olyan növény van, ami gyakorlatilag például hatalmas nagy eukaliptusz fák vannak, amikről málik le a kéreg, ami gyakorlatilag egy ilyen finom gyújtóst alakít ki maga körül. Tehát tényleg ez a csont száraz fakéreg. És mondom, ez mennyire furcsa reakció, vagy furcsa dolog a természettől, hogy fokozza a tűzvészt, és aztán rájöttem, hogy hát ez direkt van, tehát direkt alakul így, hogy tök jó annak a nagy fának, aminek nagyon vastag kérge van, például a parafának is ugye azért van ilyen vastag kérge, az túléli a tűzvészt, viszont minden konkurenciát maga körül kiírt egy nagy tűzvészetet.
Pontosan, hogy milyen hanggal?
Tehát az erdőnek megvan ez a saját igénye arra, hogy időközönként tüzek legyenek, csak ez egyszerűen fölborult már, mert egyrészt az erdő már nem olyan egészséges, és hát a klíma is ennyit változott, hogy egy ilyen tűz viszont nem alszik el, nem tudom, egy hét után, hanem terjed, mint az állat.
A másik szintén ehhez a területhez kapcsolódó ilyen különös hír volt ezek mellett, a Los Angeles-i történések mellett, hogy az ember gondolkozik rajta, hogy de hát ott van az óceán, hogy akkor ott van a sok víz, akkor hát hogy van az, hogy akkor nem lehet eloltani ezt a tüzet. És egy nagyon érdekes cikkkel találkoztam, szintén a Wired idézett egy hosszas kutatást, ahol azt ismerték fel első körben, hogy azzal ugye, hogy emelkedik a tengerszintnek a magassága, azzal egy csomó olyan terület kerül kapcsolatba sós vízzel, ami korábban nem tette. Tehát gyakorlatilag minden partvidéken olyan növények, amelyek korábban nem találkoztak sós vízzel, elkezdtek velük találkozni, és egy kutatócsapat elkezdte ezt tudatosan próbálgatni. Azt mondjuk, hogy 2022. júniusában 10 órán keresztül szimuláltak egy a sós vízzel való találkozást, ilyen finom sósvízes párát engedtek egy ilyen buja növényzetre, nem történt nagyon semmi. Egy évvel később megcsinálták ugyanezt 20 órányi esővel, szintén semmi gond, és amikor eljutott a 2024-ben a 30 órához, akkor már azt látták, hogy gyakorlatilag augusztusra őszi állapotú lett a növényzet, amit vizsgáltak, tehát érződik itt is valamiféle finom egyensúly, de mi a baj a növényeknek a sóval egyébként?
Hát ugye van ez a mondás, hogy behintjük sóval, tehát hogy a só az nagyon, nagyon alapvetően nem jó a növényeknek, szétrepesztheti, hogy egy nagyon nagy mennyiségű vizet tud fölvenni, szétrepeszti a sejtfalat, tehát ezért nem célszerű. Természetvédelmi területeken nem lehet sózni az utat. Én általában azt szoktam javasolni, hogy a házi kertben se használjunk sót, mert nagyon-nagyon-nagyon rosszat tesz a növényeknek, nagyon rosszat tesz a talajéletnek, tehát ezek a növények édesvízre alakultak ki. Vannak olyan növények, amik viszonylag jól tudják kezelni, ugye ezek a tengerben élő növények, meg a tenger partján élő növények, de ezek kifejezetten úgy alakultak ki az évmilliók alatt, hogy tudják kezelni ezt a sót. Tehát a só az kémiailag egy nagyon-nagyon-nagyon romboló dolog, szokták gyomírtásra is használni, tehát ezért nagyon veszélyes ez, hogyha elkezdünk tengervízzel öntözni, vagy locsolni, vagy mit csinálni,
oltani,
mert hogy ezzel teljesen tönkretesszük az ottani ökoszisztémát, a flórát, a talajt és a növények, tehát a gyakorlatilag el lehet pusztítani vele mindent, tehát ezért szokott az lenni, hogy inkább a legvégső esetben szoktak ehhez folyamodni, tehát ilyen esetben viszont nem lehet megtenni, hogy nem, mert muszáj, hogy azzal oltsanak, és ugye ilyenkor jönnek ezek a repülő ők, amik fölmarnak egy csomó vizet.
Super Scooper, vagy valami Super hasonló, Scooper. Rendkívül játékos nevük van. És mit gondolsz, hogy mit gondoltok arról, amit a Márk emlegette is az előbb, a kedvenc rakétás szerzőtök, aki nem én vagyok, hanem Bobák Zsófi, írt erről a bizonyos tűzkupoláról, tehát izraeli feltalálók a vaskupola által inspirálva kitaláltak egy olyan megoldást, berendezést, ami gyakorlatilag kamerák segítségével figyeli egy vízágyúnak a környezetét, és amikor valahol parazsat észlel, elkezd oda lövöldözni vizet. Nem hangzik olyan, izgén hangzik, de valahogy az életszerűtől, minthogyha messze állna, másfél kilométert tud lefedni egy ilyen kupola, ami sok vagy kevés, én nem tudom megítélni, de azért nagyon fura lenne, ha ilyen eszközökre lennénk rászorulva, és nem találnánk valami elegánsabb megoldást ezekre a problémákra.
Gondolom a lakott területekre terveznék, nem?
Igen. Tehát én láttam, hogy a japánoknál pont földobott egy csomó ilyen videót, a japánoknál olyan régi épületek vannak, amik szalmatetősek és ilyen muzeális értékűek. Ott vannak.
Bénák, nem tudnak jobbat építeni, nem vesznek
is terepet. És ott ilyen rejtett ilyen vízágyuk vannak, amik így följönnek, és akkor elkezdik locsolni a területet. Ezzel ilyen lakott területeket, ingatlanokat, ilyesmiket meg lehet védeni, de hát több ezer négyzetkilométert nem tudsz ilyennel védeni.
Ha nem, akkor lesz szükség kikre?
Hát a robotcsótányokra.
Mert hogy szép lassan elfogy az időnk ebben a rakétás adásban, de hát Marvinnak megígértük, hogy az automatizált gyár, ami ontja magából a kiborg csótányokat, mindenképpen meg lesz említve. A szerző nyilván ebben az esetben is Bobák Zsófia.
Zsófi? Hát most meg kell hívni Zsófit.
Szerintem jobban járnátok vele, mint velem, mert legalább a saját cikkéről tudna mesélni. Én csak a mindenféle Facebookos gazemberről írogattam most a héten. De hogy a Zsófi egy olyan cikket írt, ami én elsőre nem értem, azt hittem, hogy rosszul értem, hogy automatizált módon képesek csótányokat felszerelni kamerákkal és különböző csippeket, de miért csinálja ezt az ember?
Hátizsákot tesznek rá.
Gyakorlatilag
egy hátizsák,
igen.
Annyira cuki.
Cuki kis hát, ő nagyon örül ennek a hátizsáknak. Igen, tehát ezek nem robot csótányok, hanem igen. Élő csótányok, amiket ezekkel a szerkezetekkel lehet valamelyest irányítani. Még azért úgy tudom, hogy nem tökéletes.
Elvileg egy ugye kiborgokká alakítják, ha jól értem.
Igen, hát ezzel kiborgá válsz, hogyha hátadon van egy ilyen digitális hátizsák,
amivel irányítanak, akkor kiborg vagy.
Hiába születtél madagaszkári sziszegő csótányként.
Igen. Akik állítok nagyon barátságosak, és pont ezért viszonylag könnyű velük ezt a hátizsákot.
És utána szépen előre szaladnak, és vakmerően körbenéznek azokon
nagyon nagyon sok helyen egyébként hasznosak lehetnek. Volt egy komoly felsorolás.
És magától az égőházban nem szívesen megy be szerintem a csótány, tehát kell egy kis noszogatás, egy kis kiborkátizsák, hogy ugyan menjél már be oda, és nézzed meg. Úgyhogy igen, elég bizarról hangzik, de egyébként ez tényleg lehet jó, mert hogy akkor, amikor vannak katasztrófák, és be kell jutni egy romház, meg ilyesmit.
Küldjétek előre a csótányt!
Küldjétek a csótányokat!
Vannak kutyusok, akik kisebb helyre beférnek, de hát a kutyusok sem férnek. A csótány az kisebb, mint egy kutya, ugye?
Meg kicsit kevésbé is sajnálod, bár lehet, hogy azt mondják, hogy ezeket házi állatként is tartják.
Igen, el, a nem olyan inkuri pindurik.
Nagyon kis csókik. Na jó, az a helyzet, hogy lejárt a műsorodunk, pedig még a tápködről is kellett volna beszélnünk.
Hát a tápködöt még vegyük elő, ez egy úgyis egy hosszabb szám, maximum nem fog tudni végigmenni, de gyorsan akkor a tápködről
egy percben. Mindig a NASA kerül elő, amikor valami ilyen science fiction dolog van, de állítólag a NASA által fejlesztett rendszer ez, amiben növényeket tudsz nevelni, egy ilyen automata tojás alakú valami, amiben a különböző növényeket nevelheted, és akkor ott van egy ledes világítás, és ezeket aztán egy tápköddel táplálják, mert ez egy talaj nélküli rendszer.
Hát az hagyja, hogy talaj nélküli, de azt mondják, hogy 98%-kal, és ezt nem a Zsófi írta, hanem a Felkai Ádám, 98%-kal kevesebb vizet használ ez a rendszer, mint egy átlag kis öntözött kis mini kis kertecske.
Igen, ezeknek szerintem egyébként megvan a helyük, mert hogy igen, egyrészt nyilván a NASA azért kísérletezik vele, mert hogy egy hosszabb űrutazásnál azért nem rossz, hogyha tudsz magadnak termeszteni növényeket, meg nyilván vannak olyan helyek a világon, ahol nem tudsz normálisan növényeket termeszteni, de nyilván nem összetévesztendő azzal, amikor valaki mezőgazdaságot visz, tehát nem tudsz búzát, meg paradicsomot termeszteni, mindenféle kis mikrozöldeket, ilyeneket tudsz, de nincs ezzel baj, tehát én csináltam erről egyszer egy anyagot, és akkor megkaptam, hogy hát ez nagyon rossz itt, nem, ennek is megvan a helye, tök jó lehetőségek vannak ezekben a különböző mesterséges területekben, de én azért annak a híve vagyok, hogy az igazán jó zöldséghez főd kell, mert abból egy csomó olyan anyagot, mikroelemet, makroelemet, mindenfélét ki tud venni az a növény, amit a tápköd szerintem nem fog neki megadni.
Nem akarsz a lila tápködben élni.
Nem akarok a lila tápködben, úgyhogy ez a tápködös sztori, úgyhogy ezzel akkor majd, hogy nem lezárhatjuk, de azért két szót kell, hogy mondjunk a mai magyar zenekarunkról, a makrohangról.
A makrohang, igen, azért vettem elő, mert bár nem annyira frissen, de nem olyan, ők 2015-16 tájékán abba hagyták a kis tevékenységüket. Nem is beszéltek sok-sok évekig egymással a tagok, és tavaly évelején, vagy igen, tehát körülbelül egy éve újra alakult, és egy nagyon érdekes zenekar, Jazz for Metalheads, ez az ő kis mottójuk, és egy szuper képzett három zenés srác, egyikük többek között egyébként a Jazz Boys tagja, és most újra járják a világot szó szerint, mert talán ők is lehet, hogy többet játszanak külföldön, majd...
Magyar világsztárok ők?
Hát nem világsztárok, mert nagyon-nagyon... Tehát külföldön sem stadionokat töltenek meg, de ott lehet, hogy egyel nagyobb igény van az ilyen érdekesebb hangzású dolgokra. Befogadóbbak talán az emberek.
Hányan vannak?
Három tagú instrumentál zenekar. És
nagyon-nagyon jó
kifejezetten koncertzenekar.
Te voltál?
Nem, viszont láttam felvételeket, amiről nagyon el tudom képzelni, hogy valóban eléggé magával ragadó előadás lehet.
Tehát, hogyha valahol látjátok a makrohangot fellépni, akkor tudjuk
mert
nektek,
újra vannak.
Igen, akkor érdemes meghallgatni őket. Mi csak annyit tudunk, hogy egy kis ízelítőt adunk belőle, és el is köszönünk egyben. Ne felejtsétek el, adások fönt a Spotify-n és az egyéb podcast platformokon, és akkor jövő héten pedig Karotta lesz a vendége.
Nino Karotta.
Oh, wow. Val beszélgettem mi másról, mint az elektromos autókról. 20 kérdést írtam össze, abból 3 még jutottunk, úgyhogy volt véleménye Karottának a dologról, úgyhogy tartsatok akkor is velünk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.